És a bizonyosság tétel, amivel kezdeném bevezetném ezt az igehirdetést, ez is a futással kapcsolatos, egy bizonyosság tétel, mert valamit meg kellett, hogy értsek az elmúlt hónapokban.
Körülbelül egy évvel ezelőtt volt az, amikor van csúcsformába kerültem, önmagamhoz képest nagyon jó idő eredményeket futottam, mentem egy versenyre is, ott a középmezőnybe végeztem, borzasztó büszke voltam önmagamra, nagyon jó volt, hogy 10 kilométeren keresztül is 5 perc alatti teljesítményt nyújtottam kilométerenként. Hát ez az, aki szokott futni, tudja, hogy ez össze kell magunkat szedni. És akkor 5 kilométeren is kipróbáltam magam, szóval csak úgy az órát néztem, és nagyon boldog voltam, hogy eddig eljutottam. Aztán jött egy sérülés a télen, szóval leestem, és gondoltam, tavasszal majd feltornázom magam megint, ugye nyár az ellenségem, tehát ahol meleg van, én onnan menekülök. Biztos vagyok benne, hogy pokolban meleg lesz, és a mennybe hideg. Tehát ez tuti, és különben az Úr nem vinne engem a mennybe, és a nyár azért az ellenségem, de mégis nyáron valamit megértettem. Találkoztam egy olyan testvérrel, aki rendszeresen fut 12 kilométereket, mindig 12-t. És ő, mikor elindul futni, akkor ő mindig az Urat keresi. És ő soha nem visz magával órát, és őt nem érdekli az, hogy hány percig futott, nem érdekli az eredmény, nem versenyez sem másokkal, sem önmagával, soha. Mindig Jézussal van együtt. És míg erről beszélt nekem, rá kívántam erre az állapotra, és az történt, hogy onnantól kezdve, ez júniusban történt, én szépen levettem a sportórámat, ott pihen az asztalomon, és elkezdtem 10-ről 12 kilométerre váltani, ez mégis a jó bibliai szám, ez a 12. Nem érdekel engem az idő, hanem lelassítottam, mert aki gyorsan fut, az nem tud elmélkedni. Az a futással foglalkozik. Mi fáj, mi nem fáj, hol a holdpont, hol nincs a holdpont, hány perc van, mikor lesz vége. Tehát ezzel töltöd az idődet. És elkezdtem az Úr dolgain gondolkodni. És tengernyi kijelentést kaptam Istentől. Rengeteg áldásban részesülök azóta. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, 90 éves kor alatt, hogy 12 kilométer fusson le, az egy bő óra, és elmélkedjen az Istennek a dolgai. És megszabadultam az időnek a korlátaitól. És beléptem egy másfajta időszámításba, amikor ezt csinálom, amikor így sportolok, amikor így gyakorlom magamat, hogy mind inkább ne a testről szóljon, ne a teljesítményről szóljon, hanem ez a formája kikapcsolódásnak, önmagunkról való gondviselésnek is legyen Jézus Krisztus uralma alatt. Amit most el fogok mondani nektek üzenetet, noha már összefüggésben van, amit elmondtam, azzal, amire szeretnék majd kiukadni, és amire a hangsúlyt szeretném fektetni, de ezt az üzenetet is futás közben nyertem, futás közben kaptam. A mai témánk igazából Eszter könyve lesz. Eszter könyvén fogunk végigmenni, egy bizonyos szempont alapján, majd elmondom, hogy mi lesz ez a szempont, és azért szerencsés választás Eszter könyve, mert abban a Púrim ünnepe, a zsidóknak az egyik legnagyobb ünnepe, egy hála ünnep kialakulása, történelmi háttere van megörökítve. És most mi is egy hálaadó ünnepségen vagyunk. Az Eszter könyvéből nehéz lett volna alapigét választani, mert egy történelmi leírás, egymásba fonódó történeteknek a sora, ez a könyv, és ha szeretnénk az Eszter könyvét valahogy távolabbról megvilágítani, vagy annak a lényegét, a mondani valóját összefoglalni egy bibliai igében, akkor nem az Eszter könyvéből kell választanunk alapigét. Két igén gondolkoztam, amik egymás vetélytársai voltak nekem, hogy mi legyen az alapige. Az egyik ez, a Dániel 2.21, ő változtatja meg az időket és az időknek része. Isten. És a másik, ami aztán az ezüstérmes lett nekem, de csak elolvasom ezt is, 2 Péter 3.8, egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Istennél más az időszámítás, mint ahogy a mi naptárunkban ez történik. Ennek az Eszter könyvének a legnagyobb érdekessége és a legnagyobb kihívás egyébként a teológusok között, meg ennek a kövnek a szerepe a Bibliában, hogy Isten neve kereken nullaszor szerepel benne, nincs megemlítve Isten Eszter könyvében, nem szerepel. Na tessék, ez benne van a Bibliában. Hát azért elég magas labda. Nincsen benne Isten neve, csak azt említi, azt írja le ez a könyv, hogy Isten hogyan mentette meg az ő népét a pusztulástól, hogyan fordította a bal szerencsét jó szerencsére, az átkot hogyan fordította áldásra, és azt állja elénk ez a könyv, hogy az Isten a háttérben áll, és az egyik kezében az időt tartja, és a másik kezében pedig az eseményeket. És ezt a kettőt pedig összeszerkesztik. És hogy olvasunk Eszternek a könyvét, nem olvasunk Istenről, és a vak is látja, a napnál világosabb, hogy valaki ezt egészet mozgatja, valaki ennek az egésznek a gazdája, valaki felügyeli az időt, az időknek a részeit, valakinél ezer esztendő annyi, mint egy nap, és ha egy nap annyi, mint ezer esztendő, valaminek lenni kell a háttérben, valakinek lenni kell a háttérben. És Eszter könyve nem válaszolja meg, hogy ki az, kedves olvasó, jöjjél rá! Rájöttünk, jelentjük alással, háladással jelentjük, hogy rájöttünk, hogy ki az, és ma róla lesz szó, arról, aki az egyik kezében az eseményeket, másik kezében az időt tartja, és ezt a kettőt nagyon szépen tudja összefésülni, összeszerkeszteni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy Eszter könyvén végigmenjünk, és megnézzük ezeket az eseményeket, csak egy rövid pillanat erejéig tegyünk egy történelmi áttekintést, főleg azok kedvéért, akik szeretik mondjuk felépíteni a Biblia történeteit, vagy elhelyezni a Biblia eseményeit az időbeli táblázatban, hiszen azért mi mégiscsak ebben az időintervallumban élünk, és időszámításunk van. Szóval a könyv a Krisztus előtti 483-as évtől a 473-as évig terjedő, körülbelül 10 éves időszakot dolgozza fel, hogy ezt is el tudjuk helyezni, a fogságba vitel után vagyunk csak nem 100 évvel, tehát a babiloni fogságba vitel után vagyunk. Az első nagy hazatérésen már túl vagyunk, az 538-ban volt. És aztán majd Esdrás és Nehémiás egy 11 néhány évvel később fognak hazaindulni, mint ahogy Eszter könyvének az eseményei leírásra kerül, vagy az a kor, amelyről ez szól. Tehát, hogy körülbelül akkor el tudjuk képzelni, hogy fogságba vitel megtörtént, hazatérés megtörtént, de még nem mindenki tért haza. És közben történik az, amit Eszter könyvében látunk. A gonosznak a cselszövéseit most nem fogom említeni, hanem azt fogom említeni, hogy ez az időt és az eseményeket kezében tartó Isten hogyan munkálkodott Eszternek a könyvében, hogy azután majd összetudjuk vetni a saját életünkkel, meg összetudjuk vetni az üdvtörténettel. Mindazt, ami itt történik. Szóval le fogjuk bontani ezt a saját életünkre, és aztán ki fogjuk nyitni az egész világnak a történelmére. Nézzük most Eszter könyvét ebből a szempontból, hogy Isten hogyan végezte el az ő szabadítását. Nagyjából azért tudjuk, hogy miről szól a könyv, és ezeknek a fényben nézzük át azt a 20 pontot, amit én kigyűjtöttem, hogy Isten hogyan cselekszik. Megnyilvánul 20-szor. Lehet, hogy valaki tanál 30-at, lehet, hogy valaki csak 15. Én most 20-at fogok elmondani. Ahasvérus király csinál egy nagy lakomát. Ezzel kezdődik az egész történet. Csinál egy nagy lakomát. És ez fontos, hogy a király agyából kipattant egy ilyen, hogy én olyan lakomát fogok csinálni, hogy megemlegessék az én alattvalóim, ezért aztán ez a lakoma, ez nem egy estére szorítkozott, nem egy vacsorára, nem egy hétre, nem egy hétre, hanem fél éves lakoma volt, 180 napos. Hát szóval ez aztán valami. Ez biztos, hogy emlegették aztán az alattvaló 20 év múlva is, hogy amikor a király nekünk csinálta a lakomát, ott fél évig zabáltunk, meg ittunk. Szóval azért azt megemlegették. És volt ennek a fél évnek egy lezáró nagy alkalma, amikor aztán tényleg a legjavát készítette el a király, fél éves dőzsölés után, na még egy jó kiadós záró vacsi. Erre hívjuk el a királynőt is. A királynak eszébe jutott, hogy ja, van nekem egy feleségem is. Hát nézzük, mutassuk meg, gyönyörű lány, gyönyörű asszony, mutassuk meg a népnek, hogy arra is emlékezzenek. És kérte, üzent, hogy öltözzél fel királyi ruhába, és gyere el. De Vásti nem akart elmenni. Ez a kettes pont. Vásti nem akart elmenni. Ez a mi történetünk szempontjából nagyon-nagyon fontos. Ha a 20 pontból bármelyiket kivennénk, akkor Eszter története nem érné el a végkifejletet. Isten nem tudná megcsinálni azt, amit akart csinálni. Szóval annyit látunk, hogy Vásti azt mondja, hogy nem megyek. Fél évig eszébe se jutottam, hagyjon engem békibe. Milyen kérdés ilyen, ugye? Hát lehet, hogy ezt gondolta, lehet, hogy más oka volt. Van egy zsidó hagyomány, nem is mondom el, hogy miről szól. Az mással okolja, hogy azt tanítják a kis zsidó tanuncoknak, hogy miért nem ment el Vásti királyné. Nem ment el. Fontos a mi szempontunkból. Aztán a király mérges lesz. És azon gondolkodik, hogy most mit csináljon ezzel az asszonyjal. És van egy szolgája a királynak, úgy hívják, hogy Memukám, és Memukám azt tanácsolja, hogy hát, kedves király, az ilyen királynő aztán majd rossz példát fog mutatni az egész birodalomban minden asszonynak, hogy ezt a királynőt le kell váltani. Le kell cserélni egy másikra, amely jól működik. Ez nem jól működik. És akkor elküldték szabadságra Vásti királynét. És elkezdte keresni egy másik király. Ez a mi történetünk szempontjából megint nagyon fontos, hogy van egy ilyen tanács. Ki áll a tanács mögött? Emberek állnak, vagy pedig Isten a kezében fogja ezeket az időket, az idők részeit, és ez egy embernek a tanácsát, gondolatát. Hát a király elfogadja Memukámnak a tanácsát, és akkor elkezdik frissíteni a háremet, ugye egy csomó szép lányt összeszednek a birodalom területéről, és a király egyet szeretne kiválasztani, aki majd lesz a királynő. És Eszter, ami történetünknek a főhőse, vagy Eszter könyvének a főhőse, belekerül ebbe a jelölteknek a sorába, kiválasztják, ott van ő is a választott lehetséges királynő százai között, mert a király több száz nőből választ. De Eszter bekerül. Aztán van egy hárem őr, úgy hívják, hogy Hégaj, és Hégajnak valamiért kedves lesz ez az Eszter. Megszereti. És elkezd párt fogolni. És különösen úgy a kedvébe jár, és 12 hónapig, nagyon fontos, hogy itt aztán olyan idők vannak előttünk, meg olyan időszámítás van előttünk, aminek mind értelme van, egy éven keresztül készíti fel a hárem őr, kifejezetten Eszterre, összpontosítva minden erejét, ezt a leányt, hogy a legillatosabb, a legcsinosabb, a legokosabb, a legbölcsebb, mert itt aztán mindenestül felkészítették ezeket a királynőket, azért egy hiába szép, ha buta, tehát őket képezték, szépítették, illatosították, kényeztették, Hégaj a legjavát Eszternek adta ebből. Ez a megkedvelés is valahol úgy tűnik, hogy Isten újja volt. Azután jönnek a királylányok, ugye mégse Hégaj dönt ezen a területen, hanem a király dönt ezen a területen, és képzeljétek, pont Esztert választotta ki a király. A sok száz szép lányból azt mondta, na te legyél Vástinak az utóda, te legyél a királylány. Milyen érdekes, mintha ebben is Isten kezét, ujját látnánk, és a mi történetünk szempontjából nagyon-nagyon fontos ez a döntés is, hogy éppen Eszterre esett a választás. Aztán a történet egy hirtelen egy másik kameraállásra ugrik, és ott vagyunk a palotától egy kicsit messzebb, a kapuban, ahol a köztisztviselők élnek, megtaláljuk a köztisztviselők között, a királynak a hivatalnokai között Márdokeust, és találunk aztán két rossz csontot, Biktánt és Térest. Ezek a királynak az emberei összesúgnak, hogy már ez a király nagyon gonosz, ezzel végezni kell, csak magára gondol, fél évig tartó nagy ünnepségeket csinál, szóval ezt el kell tenni láb alól, megöljük. Összesugnak ez a két ember. Márdokeus megtudja ezt. Kollégák egy munkahelyen dolgoznak, lehet, hogy más beosztásban, de ott a király udvarának a kapujában. És a fülébe jut ez a dolog. Hát ezek meg akarják ölni a királyt. Nagyon fontos a mi történetünk szempontjából, hogy ez a hír eljut Márdokeushoz, és Márdokeus lebuktatja ezeket a merényletre készülőket, azért ilyet mégse lehet csinálni, azért a királyokat mégiscsak Isten teszi a trónra, és beárulja őket. Vigyázz, király, az életedre, mert ki akarnak végezni? Ki az? Ez meg ez? A király kivizsgáltatja, hű, ez a két gazfickó tényleg engem ki akar végezni. Na, akkor én végzem ki őket. Úgyhogy Biktán és Téres veszedelme a királyból elhárul, a két ember az akasztófán végzi. De ejt a király egy súlyos hibát, ami a mi történet szempontjából kifejezetten nagyon fontos, elfelejti megjutalmazni azt, aki vele jót tett. Kimegy a fejéből. Lehet az új királynővel volt elfoglalva. Lehet, hogy valami egyéb elfoglaltsága akadt. A lényeg az, hogy borzasztó feledékeny, és aki megmentette az életét, arra ő nem gondol, felszabadult, hogy hú, ezt megúsztam, remélem több ilyen nem lesz, és hogy megjutalmazza Márdokeust, eszébe sem jut. Aztán eltelnek az évek, 9 év telik el. Eszter könyvéből ez nyilvánvaló, 9 év. Isten hagyja, hogy menjen az idő, hadd teljenek az évek. És bekapcsolódunk megint a történetbe. Mivel Márdokeus nem akar fejet hajtani, hódolni Hámán előtt, aki egyre magasabbra emelkedik a király egyik főembereként, és gonosz módon elvárja, hogy őt minél többen tiszteljék, hajbókoljanak neki, de mivel Márdokeus csak Isten előtt hajt térdet, és csak Istennek hajt fejet, ez nincs leírva, de tudjuk, hogy ez van mögötte, ő nem hajlandó imádni, nem hajlandó hódolni Hámán előtt. És ezért Hámán borzasztó mérges lesz, és eldönti, hogy nem csak Márdokeust fogom én eltenni láb alól, hanem az egész népét, mert ezek a zsidók mind ilyenek, hogy engedetlenek, és nem akarnak engem imádni. Nem tudnak behódolni. A többi nép az fél, de ezek nem félnek. Na majd megtanítom őket, hogy kell félni. És sorsot vet az év első hónapjának 13. napján, sorsot vett, az egyik fordításból az derül ki, hogy mintha egészen a 12. hónap 13. napjáig vetne sorsot, a másik fordításból az derül ki, hogy csak aznap vetettek sorsot, és a sors majd a 12. hónapra esett, akárhogy is volt. A lényeg az, hogy elkezdik a sorsvetést, most nem így van, de hogy értsük magyarul, január 13-án, és a sors esik, a Purim, így hívják, sorsvetés, Purim, esik december 13-ára, tehát pont az évnek a másik végére esik. Mintha valaki, nem tudom, hogy vetették azt a sorsot, dobókockával, vagy pörgetyűvel, vagy gyufát húztak, vagy nem tudom, hogy mi volt a módszer. De mintha ha valaki azt a dobókockát megpöckölte volna, hogy adjunk még egy kis időt ezeknek a zsidóknak. Ne az legyen, hogy február 13-án, hanem december 13-án. És ezt vette az istenségek jelének, vette Hámán, hogy na, akkor fog majd végezni a zsidókkal. Ez is nagyon fontos, hogy a zsidóság időt kap. Aztán ugye Márdokeus megtudja ezt, az egész birodalom megtudja ezt, hogy a zsidókra halál vár. Közhírré teszik. Készüljetek, végezni fogunk. Márdokeus szól Eszternek, mivel Eszter a nevelt lánya, egyébként unokatestvére, de a nagy kör-kor különbség miatt ő neveli fel Esztert, és szól a nevelt lányának a király palotába, hogy te királynő vagy, valamit tegyél. És mondja Eszter, hogy én nem mehetek a királyhoz csak úgy. Ez nem olyan házasság, mint a mai magyar házasságot, hogy apjuk, figyelj már, valamit mondanék neked. Na mondjad anyjuk. Tehát ez nem úgy ment, hanem oda nem mehettél be, hogyha nem volt belépőkártyád. És Eszter nem kapott belépőkártyát. És azt mondja Eszter, hogy na bemegyek én mégiscsak, ha ezt ilyen fontosnak látod, de 3 napig böjtölje. Érdekes, nincs Isten, nincs imádság, csak böjt van. De tudjuk, hogy nem azt jelentette a zsidóknál a böjtölés, hogy koplaltak, hanem hogy járultak Isten elé. Mintha a könyv tudatosan haladná el, hogy kiáll az egész eseménynek a hátterében. És akkor Eszter bemegy a királyhoz, remegőt érdekkel, két dolog megért, az egyik az életét féltette, a másik három napja nem evett semmit őse, és úgy kellett megállni a király előtt, és a királynak volt egy aranypálcája, ha azt nem nyújtja ki az érkező felé, akkor az őrök automatikusan tudják a dolgukat. Mindenkit el kell takarítani, pláne Biktán és Téres árulása, ármánya után, aki csak a király közelébe megy, az a végezni kell. Mindegy, hogy királynő, mindegy, hogy főember, de van kivétel, ha az aranypálcát kinyújtja felé a király. És a királynak olyan kedve volt, olyan napot fogott ki, hogy azt mondta, hát azért most még egy asszony beszerezni, akkor a hajcihő meg, ez elég szép, nehogy már kivégezzék, gyorsan kinyújtja az aranypálcát, és Eszter bejöhet. A mi történetünk szempontjából ez is nagyon fontos. Nyugi, már a 12-nél tartunk. Eszter nagyon érdekesen viselkedik. Nagyon érdekes. És szükség van erre a viselkedésére. Titkos dolog ez. Nem tudják a teológusok, nem tudjuk mi, hogy mi mozgatta Eszternek a kívánságát, de amikor kéri azt a királytól, hogy add elő, mit szeretnél, Eszter, gyertek el ma vacsorázni hozzám, Hámán meg te, a legjobb embered meg te, jó, elmegyünk. Este megkérdezi, mit szeretnél? Azt szeretném, gyere el holnap is. Miért kellett ez a plusz egy nap? Utólag tudjuk, elolvassuk a történetet, mindjárt fogom mondani, de akkor mi indokolta, senki nem tudja. Eszternek lehet egy intuíciója, lehetett egy benyomása, valami indokoltá tehette, hogy ne most mondja el, hogy milyen veszedelemben van. Várjunk egy napot. Aki meghatározza az időket és az idők részeit, gondoskodott arról, hogy egy nappal később derüljön fél az igazságra. A két vacsora között történik az, hogy a zsidó kiirtására készülő Hámán hazamegy. És otthon elkezd dicsekedni. Kihúzza a mellényét, és azt mondja, kedves feleségem, kedves barátaim, begyűjti a barátokat. Ó, hát én vagyok a legnagyobb ember most már a birodalomban. Pár év alatt mekkorát emelkedtem. A királynő is csak engem hívott meg a vacsorára, akkor már meg a király, senki más, képzeljétek el, hát én akkora nagy ász vagyok. És akkor ez alatt, az egy nap alatt, a következő vacsoráig lezajlik ez a dicsekedés. Aztán pont ez az éjjel az, amikor a király nem tud aludni. És közben kihagyom, hogy amikor dicsekszik Hámán, akkor azt a tanácsot kapja, hogy építsél egy bitófát Márdokeusnak, és akasztast fel rá. Most már elég nagy a hatalmad, te még ilyen dolgokat is megtehetsz önkényesen. És úgyis zavarja a légkört ez a zsidó ember, úgyhogy jobb, hogyha te még december 13-a előtt szépen elteszed lábalól. Jó ötlet, egy nagy bitófát készített Márdokeusnak, Hámán, és elkészül. Azon az éjszakán a király nem alszik. Na, ezt meg tudom érteni, én borzasztó rossz alvó vagyok, csak pár órákat alszok minden éjszaka, hogy mit jelent rosszul aludni, azt tudom. Lehet, hogy a királynak életében ez volt az első rossz száma, lehet, hogy rendszeres volt, nem tudjuk. Amikor éjszaka fel kell, akkor gondolkodik, hogy mit csináljon. Hát, megnézek egy filmet a YouTube-on, már annyit néztem, unalmas. Valakivel sportolok egyet, mindenki alszik, csak ne ébresszem őket fel, elég, ha én nem alszok. Olvasunk naplót. Na, kedves szolgám, hozd ide az életem naplóját. Annyira szeretem a saját életemet olvasni. Az borzasztó, izgalmas, gyönyörű. Olvasunk a saját életünkről, és olvasnak az életéről. Egyszer király téged meg akartak ölni, és egy Márdokeus nevű szolga szólt, hogy vigyázz, mert Biktán és Téres, azok rosszaságot terveznek ellened, úgyhogy végd az életedet. Jó, a király szívesen emlékezett erre a dologra. Nagyon jó. Milyen jutalmat kapott ez az ember? Semmi. Kiment a fejemből, hogy nem adtunk neki jutalmat. Pont azon az éjjelen, amikor Eszterre a csodálatos módon azt kérte, hogy egy kicsit később mondom el, hogy mi van a szívem. Azon az éjjelen készül a bitófa, meg jön az emlék, előjön a régi emlék a napló olvasás során. Valamiért nem alszik a király. Az angyalok szerintem annyit szorgoskodtak. Gyerekezze a király. Menjél, intézd el ezt, intézd el azt. Isten adta a parancsokat, a menny a sürgőt forgott. És a Földön csak történtek az események. És akkor másnap ugye Hámán bemegy a királyhoz, reggel, üdén, frissen, minden jól megy, én egyre erősebb vagyok, az ellenségem meg fog halni, megyek az én király cimborámhoz, egy kicsit elbeszélgetünk. A király egy kérdéssel fogadja a szolgáját, mit csináljon a király azzal, akit fel akar magasztalni, meg akar jutalmazni. Hát Hámán azt mondja, hogy ez csak én lehetek. Két nagy arc találkozik, hogy tudjátok. Ez egyik a saját életét olvassa, a másik meg csak magára gondol, olyan jó, megértik egymást, hogy egymást felemeljük az égbe, és akkor, mit is csináljál? Hát egy király fogadba fogadj be, egy főembert állíts a fogad mellé, aki kiabálja, hogy így csinál az ember a király azzal, akit fel akar magasztalni. És tegyél koronát a fejére, meg fényes ruhába öltöztesd, és adj bele mindent, király. Emeld fel azt az embert. Jó, akkor milyen jó, hogy itt vagy, te leszel az a főember, aki kiabálsz, és Márdokeus lesz az, akit ezzel meg akarok jutalmazni. Hát Pest, pont akit azért ment, hogy bejelentse, hogy én most meg akarom ezt ölni, és adj már rá engedélyt. És mielőtt kezdené a beszédet Hámán, a király beelőz, és azt mondja, hogy te meg azt emeld fel. Isten cselekszik. Az időket és az időknek részeit meghatározza. És ahogy megtörténik ez a felmagasztalás a Márdokeusnak, már iparkodni kell, jönnek a királynak a szolgái, hol vagy, Hámán, gyere, a királynő már vár, kész a vacsora, tudod, meg vagyunk hívva, ne késlekedj, hát szegény lelkileg teljesen padlón van, össze kell magát szednie, fel kell öltöznie, át kell öltöznie, egész nap futott a szekér előtt, jó, meg lehetett izzadva, lehet több mint 12 kilométer, nem tudom, volt-e rajta óra. És azon az estén mondja el Eszter, azon az estén van az, hogy előadja a fájdalmát, és elmondja a királynak, hogy ez Hámán, ez mire készül az egész zsidóság ellen, és az én népem ellen. Képzeljétek, az történik, hogy a király nem kezd el latologatni, hogy hú, hát ez a legkedvesebb emberem, és a legkedvesebb feleségem, meg a legkedvesebb emberem így hatáskörű összeütközésbe kerülnek. Hát ilyenkor mit kell csinálni? Kivizsgáltatom a tudósokkal, meg a szakértőkkel, hanem rögtön állást foglal. Rögtön megharagszik Hámánra. Nem gondolkodik, hanem világos előtte a kép. És látja azt, hogy ez tűrhetetlen. És hogy ilyen gonosz dolgot tervezett. Szóval, hogy minden összeáll benne, hogy minden letisztul benne, és nagyon-nagyon megharagszik Hámára. És akkor a király dúl-fúl, és kimegy abból a helyiségből. Fel van háborodva. Lehet, hogy akart egy kis szünetet, hogy mégis azért ne az első indulatában hozzon döntést. És míg kimegy, Hámán kihasználja az időt, leborul Eszternek a lábaihoz, és könyörög. Ó, nehogy engem halálra adjál! Vond vissza ezt az egészet, enyhítsd meg a körülményeket, valamit találják, nehogy én most emiatt halljak meg, hogy te ezt mondtad, könyörög az életéért. És a király pont akkor visszatér, és azt mondja, hát még erőszakoskodik is a királynővel. És lehet, hogy arra gondolt, hogy meg akarja ölni a királynőt, hogy bosszút álljon, vagy valami. És akkor még nagyobb haragra gyullad. Azonnal vigyétek a vesztőhelyre. És elviszik. Van egy újabb szolga, úgy hívják, hogy Harbóna. Ott van ő is. És azt mondja, hogy király, ez a Hámán csináltatott egy nagy bitófát. Úgyhogy azt hiszem, hogy megvan a vesztőhely. Nyugodtan oda lehet vinni ezt a Hámánt, a saját bitófájára. Azt mondja a király, pontosan jó lesz, örülök Harbóna, hogy ezt mondod. Szóval micsoda dolog ez. És azután ezt mondja, hogy kicsodálja neki Márdokeus, nagybátyja, unokatestvére, idősebb unokatestvére, és akkor a király kicseréli Hámánt Márdokeusra, az egész hazát, a vagyonát, mindenét átiratja Hámán nevéről Márdokeusra, és abba a gazdagságba, abba a rangba, abba a palotába folytathatja aztán az életét Márdokeus. És Márdokeus elől elhárult a veszedelem, de Eszter még egyszer meg kell jelenjen a király előtt, és ez már a 20. pont, hogy kegyelmet kérjen az egész számára, hogy legyen erről egy királyi határozat, legyen erről egy teljes biztonságos, lepecsételt királyi végzés, hogy a zsidókat nem szabad megölni, hanem még éppen fordítva, a zsidók ellenségeit lehet megölni december 13-án. És a király megint kinyújtja az aranypálcát, most már nem akkora nagy a tét, most már közelebb kerülnek egymáshoz, most már nincs az az ellenségeskedés, de megint az aranypálca megint ott van rajta, és a király lehúzza a gyűrűjét, és odaadja Márdokeusnak, és azt mondja, amit te leírsz és lepecsételed, olyan, mintha én írtam volna. És a zsidók bosszút állnak azokon, akik őket akarták megölni. És erre emlékeznek hálaadással a zsidók a mai napig, ez a Púrim ünnep. Ez a hálaadó ünnepük, hogy nem csak, hogy megmenekültek a nagy veszedelemtől, hanem a nagy veszedelem átfordult, győzelemmé átfordult áldássá. Szeretném, hogyha azt látnánk mindannyiunk a saját életünkben, hogy Isten tűzfallal vesz bennünket körül. Tűzfallal. A számítás technikában a tűzfal azt jelenti, hogy egy olyan vírusvédelmi rendszer védi számítógépedet, hogyha egy levélen keresztül, vagy rámész egy olyan internetes oldalra, amely vírus támadást intézne a számítógéped ellen, akkor a tűzfal azt leblokkolja, nem engedi. És Isten ad mindannyiunknak egy ilyen tűzfalat az életébe. És szeretném, hogyha visszatekintenénk mi az elmúlt éveknek az eseményére, amik velünk történtek, lelki értelemben, testi értelemben, és látnánk azt, hogy az Isten keze ott volt felettünk, és tűzfallal védett, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy semmit, de semmit nem engedett meg a te életedben, Isten, ami ne szolgálná az ő dicsőségét. Nem azt nem engedi meg, ami neked fáj, meg rosszul esik, nehogy tévedés esik. Semmit nem engedett meg, ami ne szolgálná az ő dicsőségét. Ahogy Eszter könyvében. Volt fájdalom, volt könyv, volt félelem, voltak éles helyzetek. De Isten csak olyat engedett meg az ő végtelen kegyelméből, ami az ő dicsőségét szolgálja. És meg kell mi tanuljuk Isten népe, hogy mi nem azért vagyunk itt a földön, hogy minket az Isten mindenben kiszolgáljon, hanem azért, hogy az ő dicsőségére éljünk. Hogy az Efezusi Levél első fejezet 6. verse mondja, az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására rendelt minket. És az, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgál, az nem azt jelenti, hogy akik az Isten szeretik, azoknak az életében Isten minden követ meg fog mozdulítani azért, hogy jól érezzék magukat. A csodát? Isten mindent el fog követni a te életedben azért, hogy te meg tud dicsőíteni a Krisztust. És amikor Péter apostol halálát jövendőli meg az Úr Jézus, hogy most fiatal vagy, felövezed magad, és odamész, hova akarsz, de amikor öreg veszel, más övesz fel téged, és odavisz, hova nem akarod, és ezzel jelentette meg Jézus, hogy milyen halállal dicsőíti meg az Istent Péter, akkor ezzel Jézus nem azt akarta mondani, hogy Péter, te soha nem fogsz meghalni. Hanem azt mondta, hogy ugyan erőszakos halállal halsz meg, de az a halál meg fog dicsőíteni az Istent. Vállalod ezt az életutat, Péter? Vállalom, Uram, örömmel. Hát persze. Hát én a te gyermeked vagyok. És szeretném, hogyha az életemet úgy irányítanád, hogy ne hiába való legyen az én halálom. Ne hiába való legyen az én életem. Hanem a te dicsőségedre legyen az én életem. Erre megy ki minden. És Isten az ő dicsőségét keresi bennünk. Nem a kényelmes életet keresi számunkra, nem a fájdalommentes életet, nem a harcmentes életet, hát a Biblia éneket mond, Jézus előre megmondta ezt. Nem tudom, mások hova teszik a Bibliájukat, vagy ezzel a résszel mit csinálnak. E világon nyomorúságotok lesz. Az Jézus bejelenti ezt. Tuti, hogy így lesz. Ez meg van ígérve, ez egy profécia. És rajtunk teljesedik be. Nyomorúságunk van-e világon? Igen, testvérek, nyomorúságunk van. Tudta Jézus előre? Igen. Miért nem oltalmaz meg ettől? Mert a nyomorúságban akarja megdicsőíteni az én hatalmas nevét. De bízzatok, én legyőztem ezt a világot. És lehet, hogy akasztófát csinálnak nektek, és lehet, hogy rá is akasztanak benneteket. De ne féljetek. Mert ahol én vagyok, ti is ott lesztek, fel fogtok támadni. És az én nevem megdicsőül, és az én nevem megdicsőül, és az én nevem megdicsőül. Testvérek, ez a lényeg. Mi ezért vagyunk a földön, és ezért vagyunk hívők. hogy Isten és az ő fia Jézus Krisztus nevére dicsőséget hozzunk. És bevezettem egy pár hónapja, talán már több is, mint egy év, egy olyan módszert, hogy például, csak mondok egy példát, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot, hát nem csak a halálunkkal dicsőíthetjük meg Istent, hanem az életünkkel is, bármilyen furcsán hangzik. Ha a környezetemben káromkodnak Isten nevével, és ez felmeri vállalni egy buszmegállóba, vagy egy hivatali épületben, akkor én fogom venni a bátorságot, és én fogom dicsőíteni az én Istenemnek a nevét. És ha ő nem fogja be a száját, ha annyi tisztesség nincs abban az emberben, hogy mások előtt, nyilvános területen ő káromolja az én Istenemet, akkor bennem lesz annyi betyárbecsület, hogy én meg dicsőíteni fogom az én Istenemet. Úgyhogy amikor te káromkodsz, akkor meg dicsőítem. Jó az Isten! Ne tessék így beszélni, Isten jó. Isten szeret mindenkit. Aztán majd mondjon, amit akar, az már az ő dolga. De ha ő bátor arra, hogy gyalázza az én Istenemet, én bátor leszem, hogy dicsőítse. Óriási lehetőség, nem? Úgyhogy járjatok nyitott füllel. Ahogy meghaltok egy káromkodást, kollégák szokták mondani régen, a régi munkahelyemen, mikor káromkodtam, jaj, bocsila, és nem akartalak megsérteni. Mondom, ez nem nekem rossz, hogy te káromkodtál, ez neked rossz. Hát te azt utasítod el azzal, aki a legjobban szeret téged, aki fel tudja emelni. Jó, ezt már hallottuk, oké, lapozzuk. Tehát te szóvá tettem, hogy téged szeret az Isten. És egy lehetőség az ő nevének a megdicsőítésére. Az Isten az egyik kezében tartja az életednek az idejét, a másik kezében tartja az életednek az eseményeit. És van egy személyes terve, személyre szabott terve van az életedben, és ezeket a dolgokat, az időpontokat és az eseményeket ő szépen összeilleszti. És csak azt engedi bele, ami megdicsőítheti az ő nevét. Lehet, hogy nem fogsz mindenről tudni. Lehet, hogy nem lesz minden nyilvánvaló, szemmel látható, és lehet, hogy Isten a háttérben marad, és csak utólag fogod megfejteni, hogy ő volt az. Ő volt az. Mint hogy Eszter könyvében is, Isten a háttérben marad. Nincs kimondva, hogy imádkoznak. Nincs kimondva Istennek a neve. Csak Isten egyik, másik, huszadik, meg századik cselekedete van benne. Itt valaki cselekszik, ez nyilvánvaló. Na ki az? Ugyan ki az? Fel se teszi a kérdést a könyv. Hagyja, hogy benned merüljön fel a kérdés, és benned fogalmazódjon meg a válasz. Nem csak Eszter könyve van így, hanem a Gábor könyve, meg a Gyuri könyve, meg a Lajos könyve is így van. Hogy az Isten csak cselekszik. Mi csendben van? Nem, nagyon jó. Ha Isten hallgat, az jobb, mintha az ördög beszél, higgyétek el. Az egy nagyon jó dolog. Aztán Isten meg is szólal. Három időpontot mégis szeretnék kiemelni, mert a sok ezer eseményt és az időknek részeit nem is sorolhatom fel sem a magam életében, sem a ti életetekben, de van mindannyiunk életének három közös pontja, három olyan időpontja, ami biztos, hogy megtörténik, az első, ami születésünknek az időpontja, az Isten meghatározta. Hogy te nem az 1500-as évek eszkimói közé születél, azt Isten nagyon jól tudta, hogy azt az embert én ide fogom elhelyezni az időben. Majd az a két icipici sejtecske, amiről évezredekig sejtésük se volt az embereknek, hogy meg mind, már csak a mikroszkópok alatt láthatjuk, az a két icipici sejtecske, puf, akkor abban a pillanatban fog egyesülni, megfogadni az a picike élet, amivé te lettél. És meg fog születni majd, és magyarul fogsz beszélni. És mérsékelt égő valad élsz. Ezt Isten mind meghatározta, mindannyiunk számára. Ebben nekünk nem volt beleszólásunk. Isten nem kérdezte meg, hogy szeretnél élni a Földön? Hát lesz majd jó fagyiveg, jó műsorok a tévébe, meg el fogsz szerni a gyülekezetbe. Akarod ezt? Hát igen. Nem beszéltük meg Istennel. Isten azt mondta, hogy ez annyira el tudnánk rontani, ezt mi annyira el tudnánk rontani, ha mi döntenénk, hogy ebben nem adott beleszólást. Azt mondta, élni fog, életre vagyunk ítélve. Életre vagyunk ítélve. Az életünk második döntő időpontja, a megtérés időpontja. Na itt csatlakozni az imaórához. Milyen? Mindig összefügg az imaóra meg az ige hirdetés, ezt megfigyeltem, vagy nagyon-nagyon sokszor. Hogy az Isten elkészíti annak az időpontját, amikor meg kell térni. A megtérés nem lehetőség, hanem parancs. Tehát Isten akarja, hogy térjen meg. Na de ebben már van neked beleszólásunk. És a megtérésnek az időpontját Isten mindig egyetlen nagyon-nagyon rövid szóval jelöli, ma. Ma. Ma kell megtérni. Nem az van, hogy én voltam egy evangelizáción gyerekkoromban, és nem döntöttem, és lemaradtam a megtérésről. Nem. Nem tegnap kellett volna. Az sem igaz, hogy na majd, amikor nyugdíjas leszek, elmegyek én abba a baptista imaházba. 10 ilyet hallottam, és 0 ilyen ember jött el az imaházba. Nem lehet a jövőben röpíteni a megtérésedet, a múltba se lehet repíteni. Ma kell megtérni. Ez egy Istentől elkészített időpont, amit ő csinál, és ő összehozza a dolgokat, az eseményeket, amikor érzed, hogy igen, ma át fogom adni a szívemet Jézus. Ma eldöntöm, hogy örök életem lesz. A földi életünkben nem volt beleszólásunk, a mennyei életünkben van, alaposan van beleszólásunk. A szövetség, a szerződés. És a szerződés nem úgy nyomják az orrod alá, hogy na testék, így döntöttem felőled, hanem az egy kétoldalú megállapodás. Isten tiszta lapokkal játszik, és elmondja, hogy mi lenne veled, ha nem térnél meg, mi lesz veled, ha megtérsz, mi volt a múltadban, mi a bűn, mi a pokol, mi a kárhozat, mi az ördög, mi a kereszt, mi a vér, mi a kegyelem, mi az örök élet. Isten tiszta lapokkal játszik. Semmit nem hallgat el az ördög, mindent elhallgat. Ó, csinálja csak ezeket a dolgokat, legyél csak hatalmas, legyen csak sok pénzed, legyen csak jó munkahelyed, könyököljél, túrjál ki másokat, neked kell ez. Ja, hogy ezért az életeddel fogsz fizetni, az örök kárhozatba kerülsz? Hát, ha azt megtudnád, lehet, hogy nem is akarnád ezeket a bűnöket elkövetni, úgyhogy ezt jobb, hogyha elhallgatjuk. Meg, hogy Isten teremtette a világot, meg téged, a végén még úgy éreznéd, hogy te tartozol valahova. Nem tartozol te sehova, te ember, te vagy a legnagyobb lény az univerzumban. Az állatok buták, a csillagok nem tudnak megszólalni, élettelenek, vagy a teremtés, te vagy a királya az egész világ mindenségnek. Nincs szó teremtésről, mert ha lenne szó, akkor te kellene, hogy valahova tartozzál neked, akkor gazdád van, ha téged teremtette. De nincs gazdád. Tehát nincs következmény, nincs előzmény. Élj a mának, mondja az ördög. Én meg azt mondom, meg az Úr, hogy élj ma. Dönts ma az élet mellett. És a harmadik olyan pont, amit Isten biztos, hogy mindannyiunk életében elhoz, az a halálunknak az időpont. Szépen tőle ki van jelölve. És Isten tudja ezeket a dolgokat. Én azt hiszem, így vagyok erről meggyőződve, nincs igei kijelentés. És abban az időben azok az emberek, akik által Isten szólt, nem is tudhatták ezt még leírni. De meg vagyok győződve, hogy az a sok millió ember, akinek a temetője az anyja méhe lett, akiket elvetettek, mielőtt még megszülettek volna, mi ott lesz a mennybe? Meg vagyok győződve, hogy a gonosz különös brutalitása vetette ki a hálót rájuk, Isten különös kegyelme adta meg a védőhálót nekik. Rengeteg ilyen abortált, akiknek látjuk a fényképét, az ilyen abortusz ellenes oldalakon lehet látni, hogy a kis kéz ott van, kificamodva, kis picike kezecske, kis lábacsak, ezeket összeroncsolták, mind ott lesznek a mennyben. Együtt dicsőítjük a mi mennyei atyánkat. Még Isten azt is tudta, hogy így fogod megdicsőíteni az én nevemet, hogy a saját anyád lesz a gyilkosod. Mennyit sírunk, jajgatunk, hogy a alkohol mennyi áldozatot szed, a cigaretta mennyi áldozatot szed, határon túli magyarság, mennyi magyart vesztettünk, hagyjátok abba magyarok a sírást, és bánjátok meg a bűneiteket, egy gyilkos nemzet vagyunk, és megérdemlünk mindent, ami ránk jött. Az Isten újja az, és ítélete az. Mert 1970-ben 100 megszületett magyarra 127 abortusz jutott. Még a fogamzásgátlás nem volt olyan technikailag előre haladott, úgyhogy ma már olyan 40 körül van. Csupán 100 megszületett gyerek mellett ott van 40 meggyilkolt gyerek. és mi azokat sajnáljuk, akik a határon túl rekedtek. Hát köszönjük szépen, pláne a hívők jól megvannak ott is. Nem mondom, hogy egy kényelmes állapot ez, de örömük van Krisztusban, akik meg nem születtek. Azokért kéne a mellünket verni. És mikor 100-ból 100 gyerek születik meg, akkor utána már mehetünk Kárpátaljára, meg Délvidékre is. Amikor meghalunk, nem az a kérdés, hogy mikor, hanem az a kérdés, hogy hogyan. És a hogyan sem úgy kell érteni, hogy most ágyban párnák közt, vagy a harcmezőn a csatalovak patája alatt, mint ahogy Petőfi vágyakozott erre, hanem az a kérdés, hogy milyen lelki állapotban kap el engem a halál. Az a nagy kérdés. És amikor tudom, amikor Isten kijelenti, hogy az ő életét, az én életemet elrejtette Krisztussal együtt önmagában, onnantól kezdve az én életbiztosításomat megkötöttem, minden rendben van. Most már lehet halni. Akár a missziós területen, akár a szolgálatban, akár betegségben, akár bárhogy, én már rendben vagyok. Innentől kezdve tudok mások életéért küzdeni, mások életét szolgálni. Mert be vagyunk oltva halál ellen. Halál, hol a te fullánkod? Mondja ezt apostol, a halálnak a szemébe vágja. Hol van a te fullánkod? Hol a hatalmad, halál? Tudjátok, nem véletlen ez a hasonlat. A halálnak egy fullánkja van. Mint a méhecskének. Ha a méhecske belefúrta a fullánkját valakibe, az úgy van kitalálva, megalkotva, hogy mikor visszahúzza az ő izmait, az ő potrohát, akkor beleszakad a fullánk, és kiszakít egy nagy részt, egy kis méregzacskóval együtt a méhecskének a testéből. És az a méhecske már utána nem tud senkit megszúrni, és hamarosan el fog pusztulni. És a halál beledöfte a fullánkját Krisztusba kereszten. Jézus meghal. Az halál volt. Kárhozat volt. És az ördög mindent beleadott, és az egyetlen fullánkját Krisztusba beledöfte. És odaáll a haldokló halál, odaáll Pál elé. Ki van festve, meg azt hiszi, hogy ő a nagy valaki. És ráijesz Pálra, hogy meg fogsz halni. Hát azt mondja, hát már Krisztus meghalt helyette. Hát neked már nincs több fullánkod. Te halál, te már haldokolsz. A halál haldoklik. A halál a halál tusáját vívja, és a halál el fog kárhozni. Olvassátok el a Jelenések könyvébe, a halál el fog kárhozni. A halál meg fog halni. De akik Krisztusban vannak, élnek örökké. Benne van. Krisztusban van a halál fullánka, és bennem nincsen. Ha hiszek Jézusnak. És amikor Isten kijelöli az életem utolsó pillanatát, akár egy perc múlva lesz, akár 50 év múlva, akkor olyan jó lesz majd átmenni a halálból az életbe. Gondolj erre is. Ne félj te a haláltól. A halál féljen tőled. A halál féljen tőled. Végül szeretnék arról beszélni üdv történeti szempontból, a személyes szempontok után, hogy Isten egyszer elindította az időnek a kerekét. Volt egy időknek a kezdete. Ez egy olyan csodálatos, hogy Isten az időn kívül van, és azt mondta, legyen idő, feltalálta Isten az időt. És azt mondja, hogy működésbe fogom hozni. És alkotott, és teremtett, és az idő kezdetén elindult az életnek a folyamata. Aztán beszél egy olyanról a Szentírás, hogy idő teljessége, ez nagyon érdekes. A Galata 4:4. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát. Hogy kell érteni ezt az időknek a teljességét? Hát amikor az idő a maximumot hozta ki magából. Amikor a legnagyobb dolog történt. A mi életünkben is vannak ugye olyan időpontok, amikre azt mondjuk, hogy na, amikor megszülettem, na, amikor elballagtam a középiskolából, na, amikor megkaptam a diplomámat, na, amikor megházasodtam, na, amikor hazatértem az orosz fogságból, egy öreg bácsi minden évben megünnepelte. Ezen napon jöttem haza az orosz fogságból. Megfogadtam a fogságban, Szibériában, ha hazakerülök, minden évben megünneplem, hogy hazakerültem. Jó dolog. Hát. Vagy a megtérésed időpontja. Tehát vannak olyan neves időpontok, amiket megjegyzünk. Dátumra pontosan tudjuk, hogy mikor történt. volt az emberiség idejének a történetében egy sok jeles pont mellett, egy kimagaslóan jeles pont, az volt az időnek a teljessége. A legjobb dolog, amit idő hozhat az emberi világra, Krisztus megszületése, szolgálata, halála, feltámadása volt. Az idő teljességén kibocsátotta Isten az ő fiát. És van az időknek a vége. Amikor letelik az idő. Nem csak a személyes időszámításban, hanem az egész emberiség számára. Az időknek a vége. És akkor Isten ítélni fog, mindenkit ítélni fog. Valakit halálra ítél, és valakit életre ítél. Tehát mindannyian megállunk. Kicsinyek és nagyok, férfiak és nők. Régen meghaltak, most meghaltak, elragadottak, hívők, hitetlenek, mindenki megáll. És mindenki át fogja venni a fizetséget azért, amiért itt a földön megdolgozott. Ha adósságot termelt, akkor az örök kárhozatra megy. És hogyha mennyei kincseket gyűjtött a hit Jézus Krisztusban, akkor örök üdvösségre megy. Szeretném azzal befejezni, hogy az idő Isten legpontosabb teremtménye. Egyik teremtmény se olyan pontos, mint az idő. Hát ez olyan nagyon stabilan van megalkotva, mindig pontosan végzi a dolgát. Az idő korán kell és későn fekszik. Sose késik el. Sose kapkod el semmi. Mindig pontosan ugyanúgy működik egy hűséges teremtmény. Az ördög nem tudta az időt a maga kezébe venni, hanem Isten szépen hagyja, hogy menjen. Hogy mivel tölti meg az időt az ördög, meg az Úr, az más kérdés, de maga az idő az nagyon jól munkálkodik. Nem az a kérdés, hogy gyorsan telik, vagy lassan telik, néha szeretnénk felpörgetni az óránkat, néha szeretnénk leállítani, bár csak ez megmaradna mindig, ez a jó napsütéses idő, se meleg, se hideg. A kérdés nem az, hogy gyorsan vagy lassan telik, hanem az, hogy mivel telik. Mit csináltál ma reggel, amikor felébredtél? Elmentünk egyszer egy férfi csendes napra, és az ige hirdető ezt a kérdést tette fel. Mit csináltál ma reggel? Mivel töltötted az időt reggel 6-kor, hogy felkeltél, hogy most 9 óra van? Mit csináltál? Ima áhítaton ezzel szolgált. Jöttek az imádságok. Ó, Uram, bocsáss meg nekem, hogy míg a kocsiba ültünk a testvérekkel, vicceket meséltünk, és csak röhögtünk, de nem gondoltunk rád. Ó, Uram, bocsáss meg nekem, hogy nem vettem elő a Bibliát. Ó, Uram, bocsáss meg nekem, hogy mindenféle földi dolgokkal foglalkoztam, hogy gyorsan idejek, még ezt meg ezt az én vállalkozásomban el kellett intézni. Akkor rám került a sor. Ott feszengtem, te jó ég, előtte imádkozott vagy 20 férfi, mindenki szégyenli magát. Hát mondom, egy életem, egy halálom, Úr Jézus, dicsőítelek téged. Hogy amikor kinyitottam a szemem, neked adhattam hálát. Második mozdulatom a Szentíráshoz való nyúlás volt, és olvashattam a te drága igédet. Jöttek értem a testvérek a kocsiukkal, egész úton rólad beszélgettünk. És most rólad hallok, dicsőség neked, Uram! A kérdés nem az, hogy gyorsan megy, vagy lassan megy. Ugyanúgy jár mindenkinek az órája. Mit csinálsz te a rendelkezésedre álló idő alatt? A nap 24 órájában, és az életed 10 évében, 20 évében, 90 vagy 100 évében. Ez a kérdés. És ma Isten elkészített áldásokat. És lehet, hogy kesereghetsz a múltadon. Lehet, hogy reménykedhetsz a jövődben. De én a legjobban azt tanácsolom neked, hogy amit ma az Isten elkészített, eddig a számodra. Ebben az ige hirdetésben, ezen az Isten tiszteleten, abban az imaórai buzdításban, imaközösségben, énekben, vagy bármiben, ragadd meg jó erősen, amit az Isten adott neked, és el ne engedd soha. Amen. Amen.